kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre készül a tokai borvidék. Május 24-én és 25-én a Monoki Sarlós Boldogasszony plébánia és a Szent Orbán 1771 Egyesület szervezésében ismét megrendezik a tokai Szent Orbán zarándoklatot, amikor a szőlő, a bor, a szőlészek, borászok, kádárok védőszentjének Monokon őrzött csonterekjéje bejárja Tokaj hegyalját, és a zarándokok együtt kérik patronusi áldását a borvidéken élő emberekre. Megújult a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának kápolnája. Szentmise keretében Veres András győri püspök, az MKPK elnöke áldotta meg a budapesti Városligeti Fasor 45. szám alatti székház megújult kápolnáját. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Udvardi György veszprémi érsek és Székely János szombathelyi püspök. A kápolnába új oltár, ambó és padok is kerültek. Valamint megújult az oltár mögötti üvegablak, és új helyre került a tabernákulum. Megfizethető és kiszámítható lakhatási lehetőségre pályázhatnak a gyermekvédelmi gondoskodásból tovább lépő fiatalok. A Lépj program keretében újabb 29 bérlakásra hirdetett pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat által létrehozott MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. A meghirdetett ingatlanokra május 25-ig lehet pályázni. A program célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült vagy kikerülő 18 és 35 év közötti fiatal felnőttek számára kedvezményes feltételű lakhatási, később tulajdonszerzési lehetőséget biztosítson. A pályázattal létrejön egy 5 éves fix bérleti szerződés, amelynek végén elővásárlási joggal rendelkeznek a lakók. Kövér László az országgyűlés elnöke az üzbék köztársaság elnökével tárgyalt az országházban. Az üzbék államfő hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. Kövér László elmondta, hogy a két ország és a két nép között kialakult rokonszenv mélyről gyökerezik. Mindkét nemzet büszke saját történelmére, kultúrájára, hagyományaira, és sokra tartja nehezen kivívott függetlenségét. Hálásak vagyunk azokért a gesztusokért, amelyeket Üzbegisztán tesz Magyarország felé. Nagyra értékeljük a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet, emelte ki az országgyűlés elnöke. A magyar-azeri kapcsolatok sikeresen fejlődnek, elmondható, hogy Magyarország és Azerbajdzsán baráti ország, mondta az azerbajdzsáni elnök, miután munkamegbeszélést folytatott a magyar kormányfővel a Kármelita kolostorban. Ilham Aliyev a magyar miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatón azt mondta, az, hogy Magyarország megfigyelő államként rendezheti a türk államok szervezetének csúcs találkozóját, azt bizonyítja, hogy Magyarország szorosan kapcsolódik történelmi gyökereihez. Az azeri elnök gratulált Magyarországnak elért eredményeihez, mint kifejtette, Magyarország egyike azon maroknyi országnak, amely független külpolitikát követ. Hozzáfűzte, Orbán Viktor mindig fenntartotta országa nemzeti érdekeit, mi ezt nagyra értékeljük, sőt, tisztelgünk előtte. Fogalmazott az azeri elnök. A türk államokkal történő együttműködés lehetővé teszi Magyarország biztonságos energiaellátásának további garantálását, illetve annak megelőzését, hogy a brüsszeli döntések nyomán a magyar családok rezsiköltségei megduplázódjanak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, Magyarország földgázellátása ma már szinte teljes egészében Törökországon keresztül valósul meg. A nagy magyar energiavállalatok tulajdonrészt szereztek az azerbajdzsáni kőolaj és földgázmezőkben, ezáltal minden évben több millió köbméternyi földgázzal és több százezer hordónyi kőolajjal jelennek meg a nemzetközi energiapiacokon, ami teljesen új dimenziót jelent, húzta alá. 1800 falusi egyesület, alapítvány összesen mintegy 5 milliárd forint támogatást nyert el a Magyar Falu program keretében meghirdetett falusi civil alappályázaton, jelentette be Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos hozzáfűzte, a civil szervezetek pályázhattak rendezvényeik megszervezésére, kisebb értékű eszközök beszerzésére, gépjármű vásárlásra, vagy ingatlanjaik felújítására, fejlesztésére. Végül az időjárásról. Az ország déli-délnyugati felén erőteljes felhőképződés várható, ott többfelé alakulhat ki záporzivatar. Északkeleten ennek kicsi az esélye. A szél csak a záporozivataros gócok környezetében lehet élénk. A minimum hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Mahovics Lászlóval, Macsóval beszélgetek, Ecséden a 19. alkalommal megrendezésre kerülő motoros búcsú alkalmával. Kedves zarándoktársam Macsó, ővel ilyenkor az utóbbi pár évben leszoktunk ülni, és át szoktuk beszélni a nap eseményeit, hogy mit élt meg, mit adott neki ez a csodálatos nap. Ezt most is így tesszük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Mi volt ma? Munkanap. Többiek, akik nem jöttek el, azoknak a munka fontosabb volt, mint a boldogasszony. Kicsit megálltam itt a gondolkodásban, mert lehet, hogy tényleg az élethez, a mindennapi élethez, meg a mókuskerékhez, ahhoz a munka kell.
Igen, és lehet, hogy valaki sajnos magánkívülről olyan helyzetbe került, hogy nem tudta megoldani. Ez most egy szerencsétlen egybeesés, de hát azért bízunk benne, hogy akinek kellett, az itt volt.
Na ez az, hogy akinek kellett, az biztos, hogy itt volt. Korán reggel 9 óra tájba érkeztem én ide, már páran itt voltak, ugye az Ecsédi Motoros Klub már csinálta, készítette az ebédet, de a sárga répából még tudtam kérni egy darabkát, hogy elrapogtassam. Szóval, amíg én a répát ropogtattam, addig megérkezett az én beszélgető társam, Dísz Gusztáv, akit sokan ismeretnek a televízió különböző celebes műsoraiból, és egy egészen más arcát mutatta itt meg nekünk. Én Gusztávot azért hívtam el, mert egy Mária Rádiós kerekasztal beszélgetés során hallottam őt, és úgy gondoltam, hogy az ő példája és az ő életének bizonyos részeinek a története, az nekünk motorosoknak is üzenet jellegű lehet.
Mégpedig?
Hát ugye Guszti 17 éven keresztül volt narkófüggő, és onnan nagyon nagy áron tudott csak kikászálódni. Hát ahogy elmesélte, börtönnel fenyegetőztek már, tehát nem volt neki sok kiútja, csak az, hogy összekapja magát, és neki sikerült egy jó segítővel, aki felismerte benne az embert, és nem csak egy gyógyszerfogyasztót látott benne, hanem megpróbálta emberként segíteni.
És az értékeit megtalálta.
Hát bizony, mert hogy vannak, nem is kevés. És így tudott kikászálódni ebből a szörnyű körből, és lett belőle egy sportoló, aki több világbajnokságot, Európa bajnokságot nyert. Egy kemény harcban, ahol kéz a kéz, láb a láb, komoly harcokat vívnak egymással a sportolók. Most már nem csinálja, már nem sportol, viszont tanítja, oktatja, van egy kis hely, ahova eljárnak, és ott csoportokat gyermekektől kezdve egészen felnőttekig képez ki erre a bizonyos földharcra, aminek ő Magyarországon az egyik elrejtett gyöngyszeme mestere. Tehát ezzel kezdődött a nap.
Tenna?
Ezután jött a többi feladat, ugye hát először is az, hogy itt a kertben a Rácz Laci nevű barátunk, aki Felvidékről, Péderből származik, ő csinált egy kis kovácsműhelyt, szabadtéri kovácsműhelyt, és ott bemutató kovácsolást tartott, amit mindannyian boldogan néztünk, mert hát azért a fémművesség egy motorosnak azért elég közel áll a lelkéhez. Úgyhogy szállt a szikra, csípte a szemünket a füst, és Laci pedig magyarázott, mesélt, és mutatta is, hogy hogyan alakul ki egy egyszerű hideg vasdarabból, forró vasdarabként egy gyönyörű, szép, kikovácsolt levélke, mondjuk, vagy egy szívecske. Egyik motoros társunknak a leánya és annak a vőlegénye voltak itt, és a fiú megkérte Rácz Lacit, hogy csinálhasson a mennyasszonyának egy emléket innen. És azt ő saját kezüleg Laci irányításával elkészítette.
Hát ez egy nagyon szép gesztus volt.
Hát meg ez a napnak az egyik fénypontja volt nekem, ahogy néztem őket, hogy a lány figyelte, hogy mit csinál ez a fiú, nem tudta elképzelni, aztán egy idő után már felismerhető lett, hogy mi is lesz az ajándék, és hát nagyon örültek egymásnak, és jó volt, hogy itt voltak, bár ők autóval jöttek, de mindenképpen jó volt, hogy itt voltak. Nekik is, gondolom nekünk is emiatt, úgyhogy ez így jó volt. Aztán ebéd. Ugye, amiből a répát elkértem, az addigra megfőtt, és egy nagyon jó babuját csináltak itt az ecsédi motorosok, és ebéd után pedig...
Jött a délutáni program.
Jött a délutáni program, ugye Hidány Csaba, harcművész és történelemtanár, aki az egyetemen is tanít. Ő tartott egy bemutatót Rákóczi korszakból, Rákóczi korából. Sok mindent láttunk, Fokostól a Szabján keresztül az egészen megdöbbentő fogásokig, amiket... Annak idején elődeink használtak a labancok ellen. Jó volt, tetszett nagyon. A legszebb az egészben az volt, hogy mikor már véget ért majdnem az egész nap, bocsánat, hogy ugrok, de ez ide a Hidány Csabához passzol, Csontos Peti, aki a spiritus rektora ennek a motoros búcsú napjának.
Te pedig az egyik segítője.
Hozott nekem a segítőjének egy Hidány Csaba által készített apró, 10 cm hosszú kést ajándékba. Nagyon örültem neki.
Hát hogy ne.
Mert ez a nap, ez pontosan ezzel ment, ezzel telt, hogy a Csaba bemutatója után egy kutyás bemutató következett. A kutyás bemutató is megdöbbentő volt, ahogy törékeny fiatal lányok hatalmas nagy farkas kutyákkal, amit persze német juhásznak hívnak mások, de hát tényleg úgy néz ki, mint egy farkas. Olyan dolgokat tudtak csinálni, és úgy hallgattak rájuk a kutyák, mint a emberek lettek volna. Azt mondta neki, hogy gyere ide. Akkor oda ment, azt mondta, ülj le. Leült, és azt mondta, hogy támad meg, és edd meg. Megette. Jó volt. Még nem ezeltek kint a külső részen, az egyik motoros társunknak a felesége, ő ilyen gyermekeket szokott tanítgatni mindenféle kézművességre, úgyhogy volt egy ilyen picike hangszerkészítő műhely, azt a motoros társunk, mert hogy ő zenész, ugye Okos Tibi, és hát az ő felesége pedig csinálta ezt a kis foglalkoztatót. Ezután kezdődött a Szentmise, felkérést kaptam, hogy vigyem én a keresztet az atya és a minisztránsok előtt a kápolnából a szabadtéri misézőhelyre. Ez nekem minden évben tisztem, de mindig várom, hogy szóljanak. Szóval, ha nem szólnának, szomorú lennék, de elbírnám. De azért az, hogy én vihetem a keresztet. Egyrészt, hogy keresztet viszek. Másrészt pedig az, hogy a motoros bocsnak a mottója az, hogy jó példával két keréken. Talán húzom magammal a még vacillálókat, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk Istenhez, Mária segítségével, egy Mária ketyhelyen. És lám-lám, a macsó már megint viszi a keresztet. Hát, hogy szerintem mindig van az évek során egy-egy ember, aki megadja magát a jó Istennek, és ahogy az atya is mondta prédikációban, hagy időt Istenre, az életéből hagy időt Istenre. Ezért kezdtem azzal, hogy ugye ma munkanap van, munkanap volt, mert ha elég bátor vagyok, vagy eléggé úgy gondolom, hogy Istenhez való viszonyom nincsen rendben, akkor a mai napra akár szabadságot is kivehetek, és eljöhetek a ecsédi motoros búcsúba, ami nekem motorosnak szerveződik. Nekem motorosnak rohangál az egész csontos család itt fel alá, és keres magának segítőket, mert rengeteg a feladat, aminek ők maradéktalanul meg tudnak felelni évről évre, 19 éve.
Ez egy óriási dolog, hogy 19 éven át ezt ilyen szívvel, lélekkel tudjátok közösen szervezni.
Igen. Valami összetart bennünket, ki sem kell mondanom, miről van szó, és ez a valami, ez akkora erőt ad, hogyha hegyeket kéne mozgatnunk, előbb-utóbb az is sikerülne.
És kedves Macsó, mai napon mi volt az, ami megfogott, ami miatt érezted, hogy ma ide kellett jönnöd? Volt-e ilyen momentum vagy érzés?
Hát ez a Petitől kapott kés ajándék, ez nagyon megindított engem, de visszakanyarodván beszélgető társamra, Disgusztávra, nincs igazán közel Istenhez. És ezt itt a kápolnában a beszélgetés során el is mondta. És akkor véget ért a beszélgetés, és elbúcsúztunk egymástól, és még itt álltunk egy picikét a kápolna oltára mellett, akkor az jutott az eszembe, hogy imádkozzunk a Gusztávért, a feleségéért, Zsuzsiért, meg a két kicsi lányukért. És az egész társaság fennhangon elmondtuk az üdvözlégy Máriát, és a Gusztinak könnyös lett a szeme.
Hát azt hiszem, ez mindent elárul.
Kell még ennél több? Azt hiszem, nem. És elküldtem neki egy fényképet, a kápolna előtt készült rólunk, mikor már búcsúzott és ment el, elküldtem neki a képet, és azt írta vissza. Jó helyen voltam, köszönöm, hogy szóltál, nagyon jó a csapatod.
Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas elismerés.
Hát, igen, igen. Miután meghívtam, voltak bennem kételyek. De ezután most, ezután az üzenet után semmi kételyem nincsen.
Tehát úgy érzem, hogy akkor a maximumot ki tudtad hozni ebből a találkozóból.
Nem én hoztam ki a maximumot.
Az te segítségeddel az égiek.
Hát úgy alakult, hogy ő is, Gusztáv is megérezte a helynek a varázsát, a hangulatát, a mindenét. Látta, hogy ezek a büdös disznók itt fölöltözve bőrcsekibe, meg Lukas farmerba, meg szőrös pofával, meg össze-vissza álló hosszú hajjal, ugyanolyan emberek. És ők is ugyanezt látták meg Gusztávban. És akkor jó helyen voltunk jókor, annyian, ahányan eljöttünk, és jó volt. Jó volt az, még hogyha itt a jókat a mai napból gyűjtögettem össze, hogy Purtik Loránd atya, aki ugye a Szent Misét tartotta nekünk, ő is motoros.
Ferences szerzetes és motoros.
Ferences szerzetes és motoros. És Széchenyből eljött ide motorral, aztán szépen levette a motoros holmiát, felvette a habitusát, és itt volt köztünk egy igazi ferences szerzetes. És gyontatott, és jöttek is gyónni. Tehát ezért mondom, azért mocorognak itt a lelkek. És a Szentmise után, mikor a motoráldás befejeződött, akkor utána hát éhes volt, és hogy ő úgy enne valamit, de hát hogyan? És elkísértem őt, hát a többiek meg már elmentek a motoros felvonulásra, úgyhogy nem sokan voltak itt, de minden esetre ott az étkező sátornál még az ecsédiek ott voltak, és tudtak neki adni egy tányér meleg papgulyást, ami tényleg finom volt, és ő is nagyon boldogan ette. És akkor ott ücsörögtünk, beszélgettünk, és arról kérdezett, hogy hogyan van ez az egész, hogy ennyi motoros itt összegyűlik, hogy csinálj. És mondtam neki, hogy a csontoség csinálj, vagy a boldogasszony, vagy nem tudom, de szóval ez így működik. És azt mondta, hogy jó nektek, hogy itt tudtok így együtt lenni, motorosok. És tényleg jó volt együtt lenni.
Tehát ugye lehet, hogy most egy kicsit kevesebb volt a motoros létszám, mint a korábbi években. Ugye egyrészt ezt betudhatjuk a munkanapnak is, meg az időjárás is nem a legkegyesebb, de úgy gondolom, hogy aki itt volt, annak tényleg itt kellett lennie, és ő szívvel, lélekkel itt volt.
Igen, ez a közhely, ugye, hogy akinek itt kellett lennie, az itt volt, de igazából nem közhely ez. Mert tényleg az jött el, aki itt akart lenni, tényleg az dacolt az időjárásra, mert azért elég erős a szél. De én az autópályán jöttem, hogy ne legyen a hármason ugrálni ott a gödrökön át, meg minden, ez nagyon nem jó az az út, de az autópályán meg ott azért vannak részek, ahol lezárások vannak, meg nem lehet úgy haladni, meg minden, de azért fújt a szél, engem is rendesen vitorláztam én lefelé, de úgy voltam vele, hogy itt kell lennem, jönnöm kell, és nem csak azért, mert nekem feladatom van, hanem azért, mert nekem már ez kell.
A szíved húzott.
Nagyon kell, szükségem van rá. És mindig megkapom. Mindig megkapom, amire szükségem van. Olyan élményekkel megyek haza, hogy este, mikor hazaérek, a feleségem, akkor jó, akkor meséld el, hogy hogy volt. És akkor úgy, ahogy most itt a rádió hallgatóknak elmondtam, neki is elmondom, meg még talán eszembe jutnak újabb és újabb dolgok, amiket majd hazafelé az úton már forgatok a fejemben, és ő pedig csodálkozva hallgat engem, már nem bánja, hogy mindig azt szokta nekem mondani, hogy jó van, menjél, menjél, játsszál a barátaid, aztán gyere vissza. Úgyhogy így vagyunk mi, meg így vagyok én. És így vagyunk itt a Boldogasszony kápolnában, évente egyszer, nagy boldogságban, nagy kegyelemben.
És következő motoros zarándoklat ki van-e már tűzve?
Nem nevezném zarándoklatnak, bár egy kicsit az. Idén a társaságnak egy része Csíksomlyóba fog motorral menni, de a társaság jó része itthon marad. Tehát a Hunyadi rend most így egy picikét ketté válik. És a másik rész, aki itthon marad, mi a Pilisszántói Szentmisére fogunk elmenni. Pilisszántón minden évben Szőn József volt polgármester úr, akit azért Polginak becéz az egész falu. Ő szokott szervezni a Csíksomlyói Szentmisével egy párhuzamos szentmisét fent a kápolnába. Úgyhogy mi oda megyünk, az lesz a pünkösdi szombat. Előtte pénteken már találkozik a társasága a Csobánkai Életházában, amit Csaba testvér működtet. Az lesz a szállásunk, indulási pontunk, és akkor szombaton a Szent Mise után minden bizonnyal el fogunk menni Esztergomba fagyizni. Aztán onnan átkanyargunk a Pilisen keresztül vissza a szállásunkra. Estére az ellátmányosunk csinál valami nagyon finomat, nem tudom mi lesz, ez ő mindig meglepi a csapatot, és mindig olyat csinál, amit mindenki szeret, és mindenki boldog. És aztán a vasárnapi napon akkor gyalogolunk egy keveset a Pilisben, a deraszurdokot szeretnénk megnézni, mert sokan nem voltak még ott. És sokan vannak, akik alföldiek, tehát nekik a Pilis is nagy hegység. És hétfőn pedig úgy jövünk haza, valószínű, hogy átmegyünk a Gúnyhatáron, egy picit leszünk oda hát, egy picit leszünk ezen az oldalon, talán fölmegyünk Verőcére a másik kis kápolnához, és akkor onnan mindenki megy haza.
Hát ez egy nagyon komplex programnak néz ki, és biztos, hogy nagyon sok-sok lelki élménnyel és természetadta szépséggel fogtok találkozni.
Remélem így lesz. Adja a Jóisten.
Kedves Macsó, köszönöm szépen a beszélgetést, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életutadra és motorozásai során mindig Szent Kristóf legyen veled.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat. Köszönöm, hogy idén is meghallgattak, hogy te megkérdeztél, és a rádió hallgatók meghallgattak engem. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen. Thank you.
Kedves hallgatóink, Mahovics Lászlóval az ecsédi motoros búcsús élményeiről Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Mit tesznek az óriások? Kényelmesen ügettek a poros kocsi úton. Egy széles lapos tetejű hegynek tartottak, ami hol felbukkant, hol eltűnt előlük, aszerint, hogy épp dombra kaptattak, vagy lefelé ereszkedtek. Néha más hegyek mögött bújócskázott, ahogyan kanyargott az út. Bár ebből az irányból soha nem látta még, Helka ráismert. Az a hegy közel van a Balatonhoz. Sokszor figyelte otthonról a kastély ablakából, hogyan gurul végig rajta a lemenő nap. Ez a Badacsony, állapította meg, s hallomásból azt is tudta, mindenféle fura formájú hegyek veszik körül. Azokat viszont csak most először vehette szemügyre, hogy itt járnak a széles lapájon. Az egyik csúcsos, mint valami felfordított tölcsér, a másik, mint egy dülöngélő mélykas, aztán olyan is, mint egy jókora koporsó, amit jobban esett inkább hatalmas téglának látni. Mintha egy óriás csemetéje felejtette volna itt a homokozó formáit, gondolta Helka. Ciprián közben azt figyelte, hogy errefelé jóval ritkásabban állnak a fák, mint az erdő sűrűjében, amerre Kamor lakott. Néhol bokrokkal vegyes kis csoportokat alkotnak, másút keskeny sávokban kísérnek egy-egy kis patakot, közöttük pedig a tágas mezőn mindenfelől friss virágok integettek, mint a tarka bohóc ruhába öltözött volna a rét. Melyik lehet közülük a lisztes Kankalin? Tűnődött. Fogalma sem volt róla. Sem neki, sem Helkának, sem a manóknak, akik persze leginkább arra vágytak, hogy végre valami ehető kerüljön a szemük elé. Közben megkerültek egy jókora tavat is, de ehető dolognak nyomát se látták. Szerte a mezőn hatalmas kövek hevertek mindenfelé. Hát elment ezeknek az eszük erre felé. Követ vetnek a földbe? Méltatlankodtak. Ugyan kiknek? Bosszankodott Ciprián is. Órák óta lovagolunk, és sehol egy teremtett lélek. Még a tópartja is teljesen üres. Se szántóvető, se halál, se senki. Már annak is örülnék, ha legalább valami garabonciásra akadnánk, vagy bárkire. Akkor most örülhetsz, mutatott Helka a kövekkel teli mező túloldalára. Az ott egy bárkinek látszik. Rövid lábú lovacska hátán jól megtermett ember közelített feléjük, bozontos fekete kutya kíséretében. Nem mi zsereg? Érdeklődött a manóktól Helka. Azok csak ingatták a fejüket. Akkor megvárjuk. Apránként közeledett, és elég bókásan nézett ki, ahogyan kistermetű hátasán kocogott. Fel alá zötyögött a nyerekben, lábai szinte a földet csúrolták. Bár meleg volt, mégis vastag szőrű subát viselt. Kezében egy fekete nyelű karikás ostort fogott, s fejét olyan vastag füstfelhő lepte, hogy a nagy pörgek alapját alig lehetett látni. Erősen pipázott az öreg. Jöjjenek velem, a jót akarnak maguknak! Kiáltotta köszönés nélkül, amikor halló távolságba ért és bőszen integetett. Szaporán! Kutyája sürge szaladással fecske és büszke mögé került, ahonnan aztán apró vakkantásokkal nógatta a lovakat. Helkáik összenéztek, és tették, amit az idegen mondott. Mentek utána. Átvágtak a sziklákkal teli mezőn, egy mély árkon, egy vékonyka gyertyános erdősávon, s egy apró köves útra tértek, ami fehér falu házikók felé tartott. Ám az öreg pipás letért az útról, még mielőtt a kis falvacskába értek volna, és felfelé kaptatott. Újabb erdősáv következett, amögött pedig egy tágas mező, telistele állatokkal. Kecskék, juhok, bivajok és lovak mindenfelé, amerre csak a szemen lát. No, itt vonnánk, most gyorsan oda bemenjenek, mutatott az öreg egy hatalmas pajta épületre. Igyekezzenek, el kell tűnni szem elől, üstöllést, sürgette őket. Helkáik szófogadóan belovagoltak, jött mögöttük a subás öreg is. Egyenesen a sarokban álló üstházhoz lépett, és a füllet meleg dacára begyújtotta. Azután nem szólt semmit, csak becsapta a fakaput kívülről. Csörgött a lánc, és csattant a retesz, ahogyan bezárta. Émeítő vastag füst tört elő az üstházból. A lovak prüszköltek, a manok köhögtek, Helka és Ciprián fuldokolt. Elhúzódtak hát a pajta legtávolabbi sarkába. Ott valamivel tisztább volt a levegő, mégis szédelegtek a szaktól, és úgy érezték, mozog a talaj a lábuk alatt. Fenékre huppantak, és akkor még jobban érezték, hogy remeg a föld. Ütemesen és dübörögve. Düb, döb, düb, döb. Fülüket befogták, térdüket felhúzták, s a lovak lábánál kuporogtak. Azok viszont érdekes módon nem különösebben zavartatták magukat a zajtól, remegéstől. Mi több, a manók sem. Ők a falhoz tapadtak, és kíváncsian figyelőztek kifelé a deszkák résein. Aztán hirtelen, mintha elvágták volna, abba maradt a dübögés és a földrengés. Helyette valami sokkal nyugtalanítóbb következett. Bődületes hangerővel megszólalt valaki. Csak úgy remegtek tőle a falak, és elég aggasztó dolgot kérdezett.
Befogtad a vacsorára valót?
A válasz nem hallatszott a pajta mélyén, annál inkább az újabb kérdés.
Még nem volt időd megsütni őket? Ha nem lenne ilyen átkozott szagod, itt helyben lenyelnélek.
Újabb rövid szünet.
Hova rejtetted el?
Kis csend, aztán hirtelen újra remegni kezdett a föld, de a düb-döb-düb-döb távolodni hallatszott.
Kedves gyerekek, ma Nyulász Péter, Helka című meséjének 25. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A végtelenhez mérve semmi se tökéletes, az ember nyughatatlanul mégis mindig keres. Ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozol, ha számít rád valaki. rejt valahol, s a lelked mélyén rátalálsz, már nem csodálkozol. Az ember ezen a földön csak egyszerű, s ha nincsen barátod, elvisz a szél, elvisz a szél.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Talán engedjenek meg egy előzetes megjegyzést a mostani sorozatunkhoz. Nem is olyan régen az egyik általam nagyra becsült kollégám megjegyezte, hogy hallgatva ezt a rádió műsort, hát valahogyan az az érzése, hogy túl sok benne a zsinati szövegnek az egyszerű fölolvasása és ismertetése. És valóban jó néhány műsor óta a zsinatnak a liturgikus konstitúcióját vettük alapul. Mégis úgy gondolom, hogy meg kell védenem az álláspontomat, mert fontos a zsinatnak, a tanításának az újra fölelevenítése. Nem is olyan régen Szentatyánk Leó pápa is arra hívta föl a figyelmet megválasztása után, hogy térjünk vissza a zsinathoz, zsinati szellem legyen az egyházban. Már ez is magyarázatot adna, bár az én sorozatom egy kicsivel hamarabb kezdődött. Az én érvem nem más, mint az, hogy a zsinati tanítás, ami régen ott van az egyházban, hiszen a 60-as évek közepén befejeződött a II. Vatikáni zsinat, mégis, mintha feledésbe merült volna. Egy-két dolog, amit azóta megvalósítottak, az pedig olyan természetes, hogy egyszerűen, mintha valahogy lelkileg problémás volna, nem figyelnénk rá, nem vennénk komolyan, pedig fontos a zsinatnak a tanítása. Meghatározó volt az életünkben, és különösen idősebb testvéreim állíthatják ezt, hogy teljesen más formában kezdtük el a Szentmisét ünnepelni, a Szent Mise liturgiáját végezni. Meggyőződésem, hogy sokszor elfeledkezünk a zsinat motivációiról, és éppen ezért úgy egyhangúvá válik a tanítás. Éppen ezért fontos újra és újra megértenünk, miért hozta a zsinat ezeket a rendelkezéseket, miért újította meg a Szent Mise liturgikus szövegét, nyelvezetét és sok mindent, amiről már beszéltünk. A mai alkalommal folytatjuk és be is fejezzük a II. Vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójának az ismertetését a Szentmiséről. Az 55-ös pontban a szentáldozásról beszél a zsinat. Ezt írja. Nagyon kívánatos, hogy a hívek éppen fokozott belekapcsolódásuk érdekében a pap áldozása után ugyanabban a szentmisében átváltoztatott szentostját vegyenek magukhoz. Ez egy kicsit elgondolkodtató. Gyakorlati szinten érsek főpásztorunk is egyik körlevelében pontosan ezt hangsúlyozta. Azonban meg kell vallanunk, hogy nehezen megvalósítható ez a fölhívás, hiszen nem tudja a pap és segítkező társai, hány áldozó lesz a szentmisében, mennyi ostját készítsen ki a szentmisében, hogy azt a pap átváltoztassa, és azzal áldoztassa meg a híveket. Nem könnyű dolog. A zsinat után a 70-es években gyakran tették azt a szokást, talán sok helyütt még használják, hogy a szentmisében egy megadott helyre kitettek ostjákat, és azokat áthelyezték a patinába, az áldoztató edénybe a megérkező hívek, akik áldozáshoz szerettek volna járulni. És ez jó is, de nyilvánvaló nem lehet kézzel, hiszen a vírus után pláne valahogy óckodunk attól, hogy más is érintse a szentostját, amelyet magunkhoz veszünk. Talán a csipesz. Ez talán megoldás lehetne, de idősebb testvéreimnek bizony sokszor okoz ez problémát. Pláne az elkéső hívek, akik nem érnek oda időben a szentmisére, de mégis szeretnének Jézussal találkozni. Akkor ők lemaradnak az áldozásról. Honnan tudja a pap, hogy kitett ostját az áldoztató edénybe, amelyet a szentmisében ő átváltoztatott? Ki az, akit ki kell állítani a sorból? Nem is lehet. Nem szabad. Krisztus mindenkit hív. Éppen ezért minden megoldás jó, ami ezt a gyakorlatot próbálja segíteni, de minden szentmisében sajnos ez megvalósíthatatlan. Különösen is nehéz ez a helyzet akkor, amikor püspöki szentmise van, mondjuk a bazilikában, az egri bazilikában, a székesegyházban, és sokan vannak, szinte megoldhatatlan. Nagyon szép elv, és próbáljuk is megtenni, és minél többször ezt a formát gyakorolni. Talán az egyik megoldás az lehet, hogy amikor a pap átváltoztatja a szentostját, minél kevesebb számú ostját változtasson át, és így gyakrabban történik. A zsinatnak ez az elve megvalósítása. A következő részben a zsinat a két szín alatti áldozásról beszél, de megjegyzi azt, és erről már beszéltünk, mert az előzőekben már volt a zsinatnak megjegyzése erről, hogy megengedhető a két szín alatti áldozás a trentói zsinat dogmatikai elveinek sértetlen fenntartása mellett. Vagyis, hogy az egy szín alatti áldozás is teljes értékű áldozás, a teljes Krisztust vesszük magunkhoz. Így folytatja, az apostoli szentszék által meghatározott esetekben nem csak a papoknak és a szerzeteseknek, hanem világi híveknek is a püspök megítélése szerint például papoknak felszentelési miséiben, szerzetesüknek fogadalmi miséiben, hitújoncoknak a kerességet követő miséiben. Úgy gondolom, megfontolandó a két szín alatti áldozás, nyilván megint problémát okozhat, hogyha egy nagy tömeg jelenlétében, bocsánat a tömeget, nem rossz indulatúan mondom, szentmisében két szín alatt szinte lehetetlen áldoztatni a latin rítusban. A következő 56-os pontban arról beszél a zsinat, hogy a szentmise oszthatatlan egész. Talán emlékeznek még a hívek gyerekkorunkban, az idősebbek, három része volt a szentmisének: felajánlás, átváltoztatás, áldozás. A zsinat azt mondja, két fő része van a szentmisének, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája. Milyen érdekes, hogy Benedek pápa, amikor a szentmiséről szólt, egyik alkalommal azt mondta, amit a zsinat: oszthatlan egész. A szentmisének két asztala van, az ige asztala és az eukarisztia asztala. Ezek azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egyetlen Isten tiszteleti eseményt alkotnak, mondja a zsinat. Ezért a zsinat nagyon kéri a lelkipásztoroktól, hogy az oktatásban tanítsák a híveket, hogy a szentmise elejétől a végéig a teljes szentmisén vegyenek részt. Kedves rádióhallgatók, itt fejezzük be a zsinati elmélkedésünket a szentmiséről, és gyakorlati dolgokkal szeretném folytatni, majd lassan befejezni a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!